Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Érzelmi inkontinenciáról beszéltünk-e? Nem. De most ez nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben ki tud alakulni egy veszélyes, ilyen kiöntöm a feszültségemet, mert nem tudom, érted? Ér egy élmény, és azonnal el kell mondani. Ha ér egy élmény engem, vagy egy hatás, akkor az feszültséget jelent mindenkiben, a felnőttben is feszültséget jelent. Valakivel meg kell osztani. Na most korábban ez a valakivel meg kell osztani kicsit távolabbra került. Hát ugye anyámnak rögtön nem mondom el, mert ugye ezt nem fogom. Hát majd elmondom a barátnőmnek, vagy a valakinek, de akkor oda kellett menni. Addig én ezen dolgoztam belül. Ez nagyon fontos, ez a személyiségnek rendkívül fontos, hogy belül dolgozzon a saját érzéseivel, a saját tapasztalataival, a saját meglátásaival, stb. Félelmeivel, szorongásaival, mindennet. Dolgozzon belül. Na, elmegyek a barátnőmhöz, vagy a barátomhoz, és majd ott megoldjuk. De hát elég messze lakik, amíg azt fölhívtuk, hát ezt már nem nagyon tudjátok, de ez nagyon sokáig tartott. Mert addig oda kellett menni, be kellett dobni, nem tudom én, szétkapcsolt, nem volt telefon, nem tudom micsoda. Most nagyon közel van ez a kiöntési lehetőség. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel van, túl közel van most. Érted? Kinyitom, a hazáig se kell menni, mert kinyitom a telefonomon esetleg, és fönn vannak az oldalon 6-an, 8-an. És akkor csak úgy mondom, most jövök az iskolából, igen, most láttam ezt, most ezt ettem, most tojást ettem, most nem ettem tojást, ő is evett. Én nekem, de nem jó a hanyom máma. Tehát nem tudom, és olyan hülye volt a tanár, és így ömlik. Tudom, hogy megszűröd meg mindenféle, de már az első ömlés is sok. Ez sok, mert nem tudtál vele dolgozni. És aki fönn volt, vagy akit megkerested, rögtön ömlött. Nincs benne egy megküzdési stratégia, nem alakul ki, és ez a legnagyobb baj. Egyébként Konrád Lorenz már felhívja a figyelmet már a 70-es években, tehát ez nem egy nagyon mostani felfedezés, most írták le, mint Y generációnak a sajátja, de ez nem csak az övé, hogy tulajdonképpen ez az azonnali kielégülésre buzdító felszólítás. Tulajdonképpen ez van a Facebookon, mi jár a fejedben? Mi a bánat, kinek mi köze van hozzá, mi jár a fejedbe? Így, világhálóilag. Érted? Majd megosztom azzal, akivel akarom, mi jár a fejembe. Mi jár a fejedbe, mi jár. Tehát nagyon fontos, ez tulajdonképpen ennek a gerjesztése, hogy ad ki, hát nyilvánvaló, hogy nem azt fogja kezdeni vele, amit te gondoltál, de nem baj. Tehát nem ez a kérdés, nem az üzlet a kérdés ebben, hanem az én épülésem, annak a királyi énemnek a lerombolása a kérdés, mert azt mondja, hogy az érzelmi élmények részleges vagy teljes hiányát okozhatja. Nagy mértékben fékezheti a belső érést, az élményfeldolgozó, beépítő tevékenységet. Azt mondja, amikor ezek a buzdító hatásokkal, azt mondja, lassan elfelejthetjük azokat az örömöket, amelyeket csak kemény küzdelmek megvívása után érhetünk el. Például a konfliktusokon megérett emberi kapcsolatok mély szeretetét, a hosszú ideig megvárakoztatott pillanatok páratlan örömét. Hát nincs várakoztatott pillanat. Nincs várakoztatott, mert rögtön de kettőt szólják, minden hármakkal osztad meg, de azonnal. A konstruktív megoldások megjelenéséhez szükség van arra, hogy átgondoljuk a történteket, és tisztában legyünk érzelmeinkkel, saját személyiségünk képességeivel. A valódi megértés tehát időigényes, lélektani munka, ami alatt jó, ha az illető magában tartja ezeket a lelki tartalmakat. Aki egy érzelmileg feszült helyzet után szinte azonnal kijönti magából a történteket, ezt a szükséges zárlatot azonnal feloldja. Ilyenkor az történik, hogy az őt érő ingerek szinte feldolgozás nélkül átfutnak rajta. Ezért kár. Érted? Már is kiömlött, kapod a visszajelzést, az már az ő feldolgozásának a kezdete, az már nem a tiéd. Ilyenkor a napló jó, ilyenkor a zenélés jó, a zenehallgatás jó, az ábrándozás jó, a fantázia jó, a szűkölés is jó, minden jobb, mint a kiöntés. Az ilyen szituációkban a másik ember reakciója, véleménye, érzelmei látszólag segíthetnek, ezek azokban az övéi, amelyek túl gyorsan érkeznek, hiszen még át sem tudtam gondolni igazán, mi történt velem. Most ömlök ki, most jövök haza, most ettem ezt, most ide megyek, oda megyek, fáj a lábom, írtunk, te hülye volt, nem volt hülye, érted, és már megy is ki. Aki mások önértékelésére támaszkodik, akár ilyen rejtett módon is, az valójában kívül hordja a sajátját, tehát nem a belsője vezeti az életben, hanem a hasonlulás vágya. A belső élet olyan lelki munka, amelyben szembenézünk önmagunkkal, hogy egy következő szituáció már ne védtelenül érjen minket, hanem felkészülten. Ez az eredménye. Tehát ez a célja ennek a belső intimitásnak, ennek a belső munkának, elaborációnak is nevezzük ezt a munkát, amikor ezeket az élményeket dolgozzuk föl. Mi szülők ezért nem faggatjuk a gyerekeket, hogy dolgozza föl, egy kicsit dolgozza föl. A gyerekek meg ezért nem ömlenek ki, tehát megbeszéljük azt, hogy mit tudom én, valami ilyened, vagy nem beszéled magaddal, megbeszéled. Tehát az, hogy amikor ilyened van, ne rögtön ülj a gép elé, ne rögtön öntsed ki, hanem egyszerűen próbáld meg ezt a feldolgozó munkát, hogy a következő élmény az már egy kicsit felkészült ebben, egy kicsit állt, tehát ezzel a felvértezéssel tudjon már érni. Itt tehát tapintatra van szükségünk a részünkről, ábrándozásra, bizony, fantáziára, stb. Az ő részéről, mert ez az érzelmi inkontinencia, ezt mondtam, ahogy még ez így fog jönni. A legfontosabb kérdés ebben a szakaszban, amit már említettünk is, ki vagyok én? Identitást keres, saját én azonosságát keresi, ezért zavarja az, hogy nem te ki vagy, és hogy te szerinted én ki vagyok, az se nagyon jó, hanem egyszerűen például el tudjam képzelni magam különféle szerepekbe. Ezt érdemes lenne. Milyennek tudnám magam látni felnőttként? Milyen helyzetbe? Milyen környezetben, kikkel lennék, kikkel nem lennék, mit csinálnék, hogy néznék ki? Tehát ilyenkor, amikor a fantáziában elképzelem, nagy fehér doktort emlegettem? Nagyfehér doktor volt egy osztálytársam, aki elképzelte ilyen korábban, ő lesz a nagyfehér doktor, mert ilyenkor megjelennek ilyen nagy víziók. Tehát érted, nem érted, kis fehér senki leszek, vagy kis szürke senki. Nagyfehér doktor, érted az? Hát kettes volt fizikából, és hármas biológiából, tehát nagyon is nem annyira arra felé ment, de csak mondom a végeredményt, nagyfehér doktor lett. Tehát érted? Nem tudott ott helyette tanulni az anyukája meg az apukája, és ezt nem mérte föl, de ez a nagy erős víziója már megvolt. Nem, ezt még nem tudta arra rábont, hogy most pont ez a fizikának mi köze van ahhoz, hogy én embereket gyógyítok, én azokat. Ne, ez távol volt. Egy kicsit megcsúszott ez a része, nem sokat, különben tényleg nem sokat, és tényleg lett nagy fehér doktor belőle. Rendkívül fontos, hogy el tudja magát képzelni. Nem tudom én, fátyolos szentnek, és dögös, nem tudom kicsodának, és nem, érted? Sokféle változatban el tudja magát képzelni, keresi azt az önmagát, aki tényleg ő lehet. Na most kellenek ilyen személyek, sokféle élmény, akik élvezik azt, amit csinálnak, akik kifejlett személyiségek, érted? Akikből lehet látni, hogy ki lett belőle, ki lett. Nem csak, hogy mi lett, hanem, hogy ki lett. Erre jók a példaképek. De nem tökéletes példaképek kellenek, erre jók az atyai barátok, tehát érettebb személyiséget, akiket látunk működésben. Az egyiknek a nem tudom én annyira jó humora van, és azt működteti, a másik annyira jó cipész, a harmadik annyira jó, nem tudom mit tud annyira jól, vagy érted? Valamit, amit jól tud csinálni, és szívesen csinál. Ez felébreszti tulajdonképpen ezeket a mozgásokat belül magunkban is, de egyébként csak egy kis zárójelben mondanám, hogy például aki valamit nagyon lelkesen csinál, és jól csinál, és szívesen, és belső örömmel csinálja, azt még nézni is, olyan elindítja az emberbe azokat a kémiai folyamatokat, amelyek az ő belső motivációt is mozgatják. Figyeld, ez micsoda. Nagyon egy érdekes, ezt nem tudom, hogy meséltem-e már, amikor Teréz anya filmet nézettek meg egyetemistákkal. Semmi? Jó. Teréz anya filmet megnézették, de kifejezetten azt olyanokat válogattak, hogy legyenek közöttük olyanok is, akik nem is ismerik Teréz anyát, esetleg akár azt mondják, hogy egy hülye öregasszony, most mindegy. Érted? És legyenek természetesen, akik esetleg szeretik őt, vagy elismerik a munkáját. És egy 20 perces filmet néztek meg, semmi nem volt, semmi agitálás, semmi, csak hogy dolgozik, mit csinálnak ott az életből, azt nézték. Na most van egy érdekes, ennek a belső lelkesedésnek, vagy egyetértésnek, vagy ezzel a, tudod, ez az állapot, amikor érezzük ennek a flow állapotát, ennek van egy nagyon jó nyálból megmérhető szintje, ez a bizonyos IGA szint. A nyál, szóval könnyű mérni gyakorlatilag, hogy van-e ilyen felhangoltságod, vagy nincsen. És amikor mentek be a 20 perces filmet megnézni, előtte is készítettek velük riportot, szereted, nem szereted, mit tudom, és tényleg többek mondták azt, hogy jó, hát persze nagyon tiszteletre mért, amit csinál, de hát végül is mind meghalnak, igazából nem segít, tehát azért inkább olyant kellene csinálni, aminek van hosszú távú sikere, meg minden, hát most jó. Szóval voltak ilyenek is, voltak olyanok is, akik azt se tudták, hogy ki ez, hát mit tudom én, nem tudom én, és voltak, akik ismerték és szerették. Mindenkinek megmérték ezt a bizonyos IGA szintjét, bementek, megnézték a filmet, kijönnek, és megint van riport, mit gondoltok, mit szóltok hozzá. Hát gyakorlatilag a mit szóltok hozzá, az majdnem ugyanaz volt, mint amikor bementek. Hogy jó, jó, láttam, szép, ugye, aki előtte se nagyon, hát persze szép, és jött ugyanaz a valami. De mindenkinek megmérték az IGA szintjét kifelé is. 99%-ban megváltozott, emelkedett az IGA szint. Azoknak is, akik azt mondták, hogy jaj, hát ez semmi. Hát letagadták, mert ezt Módi mondani, most bementem 20 perc múlva, csak nem mondok más, tehát azért ne haragudjál, már van gerincem is, meg minden. Érted? Kész, ezt így elintézte ezzel, tehát mást mondott a szája, de csodálatosan lehetett mérni, hogy valakinek, valakivel találkozni, akár még így is, pedig a képernyő sokat távolít, tehát azért az nem ugyanaz, mint élőben, tehát akár így is elindítja ezeket a folyamatokat, amit magamban is érzek, hogy na, hát valamit így kéne tudni, érted? Má, ilyet, én is. Ez az, ami beindítja. Nagyon-nagyon fontos ebben a ki vagyok én való keresgélésbe, hogy ezt meg tudjuk tenni. Hát még ebben azért persze előfordulnak, ugye, ezt nem tudom, hogy ezt is úgy elolvastam-e, találtam szintén egy Mi jár a fejedben című aláírt ilyenkorú lánynál egy ilyen bejegyzést. Ugye, hogy körülbelül hol forgolódik ez a ki vagyok én. Ki vagyok? Hát talán csak egy lány. Talán a lány. Talán egy barát. Talán egy régi szerelem. Talán egy ismerős figura. Talán a legnagyobb ellenség. Egy komoly nő. Vagy csak egy celeburdi kislány. Mindenkinek mást jelentek, és hogy neked mit? Talán azt, akit gyűlölni tudsz. Talán azt, akit a legjobban szeretsz. Esetleg, aki fájdalmat okozott neked. Vagy netán, aki mindig melletted lesz. Vagy éppen azt, aki nem is szeretett. Vagy azt, aki örökké fog. Így megy. Sokféle elképzelés, sokféle lehetőség, sokféle vágy, és ezeknek kell egy kis táptalaj, kell egy kis olyan valami, amihez hozzá tudja mérni magát, és ami felébreszti azt, ami benne majd működni fog, de még most nem baj, ha nem működik, mert nem ennek van az ideje. Keresés van, felfedezés van. A felfedezés folyamatában erős az elkülönülések hangsúlyozása, nem baj, tehát elképzelhető, hogy abszolút mértékben az elkülönülések. Ugye erre mondtam a dezodor, biztos mondtam múltkor, büdös dezodor, finom, tehát ez az, igen, vagy akár a külső megjelenésben, akár a szókincsben adott esetben, akár a mindenféle választásban, tehát az elkülönülések hangsúlyozása elég erős, lehet még, hogyha nem találta meg a belső identitását még, vagy annyira se, amennyire erre már bele tud kapaszkodni. Így is nevezik most, hogy identitás pótlékokat vesz magára akár. Tehát akár ruházatban, akár hajfestékben, akár körmözetben, akár nem tudom én micsodában, akár zeneválasztásban, vagy bármiféle másban. Egy elkülönülés, én nem az vagyok, aminek gondolsz, meg nem is az, aminek elvársz, meg nem is feltétlenül nem is az, ami te. Tehát mindenképpen ez egy fontos dolog. Egy kicsit szélsőséges példát is mutatnék erre. Tényleg szélsőséges, ismerem a családot, és akitől több évtized múlva megkaptam ezt ugyanez az előadáshoz, mondta az anya, hogy hát bátorításul néha mond meg a szülőknek, hogy ezt a levelet kaptuk, hát azóta nagyon-nagyon jó a kapcsolat, nagyon-nagyon szép, már önálló életet él a gyerekük, hát ez egy serdülőkori levél, amit megeresztett egy alkalommal. Rohadtul nem tudod, hogy ki vagyok, rohadtul nem tudod, hogy mi az, ami bánt, és rohadtul nem tudod, hogy milyen körökben mozgok, mi az álmod, és én ezért már ne is kepesz, mert úgyse fogod megtudni. Már késő. Legszívesen elmennék egy koliba. Lehet, hogy szar az élet ott is, de legalább nem mindenki olyan tökéletes, mint ti, vagy az én testvéreim szerintetek. Nem is azok, csak nem tudjátok, hogy kik ők, azt se tudjátok. És én egy hétvégén sem jönnék vissza, max egy estére. Inkább egyedül lennék, tanulnék, 4-től 7-ig lennék, és inkább lennék 8 emberrel egy szobában, azt mondja, egyedül lakott egy szobában, mindene megvolt, ja? És egy hűtőben is lennék, de nem vágnánk naponta a fejemhez, hogy mekkora lúzer vagy. Ja, és még mindig többet tudnának rólam, mint te. És igen, stb. És igen, ebből is látszik, hogy nem láttál még kiborulni. Most persze csodálkozom, most kiborultam. És nem miattad, és nem a többiek miatt, hanem az egész életem ilyen. Amit jó. Szóval ez idáig megy. Inkább csak azért mondanám el, mert ez mind lehetséges, és nem sértődünk meg. Én is emlékszem egyébként ilyen, ahogy ezt olvastam, én is találtam magamban ilyen gondolatokat akkori magamból, és azért engem is zavart, és ahogy belegondoltok, igen, hogy gondolhatok már ilyeneket, de valahogy hát ez az igazság, és nem tudom én. Szóval ezt elviseljük, de nem baj, a felfedezéshez hozzátartozik. Van egy nagyon fontos rész, az azonos neműekkel való, persze nem szexualizált barátság, oda kellett írni a nem szexualizált barátságot, mert amíg nem volt ott, hát mi ez barátja lenne? Na jó. nem egy, nem ide való, más ország részbe való iskolából tanárral találkoztam, éppen amelyik jön szembe, két ugye hát lány együtt mennek pisilni, hát most mit csináljunk, együtt mennek, jó, egyébként én is együtt mentem a titkárnőmmel sokáig. Mindegy, jó, szerettünk, mert addig is beszélgettünk, jó, ilyenek a lányok is, jó vannak. Jó, szóval együtt mentek éppen, és szembe jött, éppen akkor egy férfi tanár, na mi van, hát mi a leszbik vagytok? Na most érted. Szóval ezért mondom, nagyon fontosak az azonos neműek barátsága. Beszéltünk erről, hogy az azonos neműek csoportja, hogy mennyire fontos a nemi identitás kialakulásából valamikor? Természetesen nagyon fontos, és már előtérbe kerül is az ellenkező neműek barátságával is, ugye kitekintünk, stb. Az a fajta, hogy most nagyon fontos lenne ebbe a felfedezésbe, hogy igazán nő vagyok, hogy igazán férfi vagyok. És itt például kellene tudni, hogy hogyan működnek külön a nők, hogyan működnek a férfiak, mennyiben azonos, milyen a férfi agy, milyen a női agy. Ez nagyon-nagyon érdekes, nagyon fontos. És azt akkor, hogy körülbelül, hogy hogyan tudok fiúul szólni hozzá, vagy lányul szólni a másikhoz. És ezeket megtalálni, és én is magamban megerősíteni. Ehhez nagyon nagy mértékben segít az azonos neműekkel való barátság, ugyanis ott az érvényesülés nem olyan könnyű. Az például gondolja bele, hogyha van egy, mit tudom én, csak lánycsoport, és oda bejön egy fiú ebbe a lánycsoportba. Mi történik a lánycsoportban, messziről meglátod? Ez történik. A fiú mit érez, mikor belépett? Nyert ügye van, érted? Jó, és mit csinált érte? Semmit fiúnak született. Ez akkor is megvan, ez a hála Istennek, mert gyakorlatilag ez már felébred, gyakorlatilag ez a vonzás, ez a fú, milyen, majd megmutatom ezt is, tehát minden is felébred ez már, még puha az identitás, de felébred, és nyilvánvaló ezzel akkor nyer. Hogyha egy fiú belép egy fiú csoportba, akkor szerintetek mi történik? Hát semmi az égvilágon, semmi. Meg kell harcolni. Legyen nagyon erős, nagyon klassz, nagyon nem tudom én, nagyon gyors, nagyon valami, nagyon eszes, nagyon humoros, valamilyen legyen, érted? Nagyon sokszor ezen nem ti másik helyeken, vagy mit tudom én, valami, akkor mit tudom én, legyen nagyon mocskos a szája, mert akkor azzal is. Érted, valamiért meg kell küzdeni azért, hogy ott egyáltalán észrevegyék. Ugyanúgy, fiúk együtt vannak, bejön egy lány. Mi történik? Nyálcsorgás, szemtúvány, jó van, igen. Jó, és mit csinált érte a lány? Valóban semmit, tényleg semmit. Tehát még az illatát se érezték, hogy egy jó parfümje lenne, vagy valami. Semmi. Belépett, és lány volt. És ebben a helyzetben megint csak lány belép egy lánycsoportba, mi történik? Méregetés. Mit keresel itt? Így a szemből. Mit keresel itt? Nem tudom, hogy ide tartozó vagy-e, nem mindegy, szóval érted. Megkezdődik ez a valami. És valahogy nyilvánvaló, hogy nagyon sok női karakterisztikumokat kell mozgatni ahhoz, hogy ott elfogadottál, erősödik benne a női mi voltja. Sokkal jobban, és utána sokkal jobban tud kapcsolódni a másik nemhez. És ugyanúgy a szülői részről most nagyon fontos, hogy igazán olyan nők, és igazán olyan férfiak vegyék őket körül, nem csak nőket keres, nőies nőket keres, érted? És nem csak férfiakat, hanem férfias férfiakat keres. Ahhoz, hogy azonosulást tudjon megtörténni, hogy érted, hogy lásson egy előjárót maga előtt. Tehát ezt magunkban érdemes mérlegelni ebben a helyzetben, hogy szívesen vagyok-e nő. Hogy például abban a helyzetben, ahol élek, dolgozok, ott legalább annyira szívesen vagyok nő, mint amennyire szívesen vagyok könyvelő, vagy egyházközségi tag, vagy nem tudom micsoda, meg a másik funkcióm. Tehát nagyon-nagyon fontos, és ugyanígy a fiúknál, hogy mérnök vagyok-e, vagy férfi vagyok. Tehát nagyon fontos, hogy ilyenekkel találkozzanak, és láthassanak az identitáshoz nagyon szorosan természetesen hozzátartozik a nemi identitása is. Hozzátartozik még ez az én felfedezéshez, mit szeretek, mit bírok. Mindenféle. Mit tudok, mi az, ami az én kedvencem, mi az, ami nem, mi az, amit tudok csinálni. De ilyenkor feltámadom, mi lenne, hogy tudnék gitározni. Megpróbálok. Jó édes Isán, de egyszer nem lehet, akkor elkezded, akkor be kell fejezni. Megpróbálnám, tehát érted, megpróbálnám. Tehát ilyenkor megpróbálom, hogy nem tudom én, a kosárlabdázásra, nem valamit, ezt meg azt meg amazt. Köthetünk paktumokat, hogy természetesen mondjuk holnap nem lehetne abba hagyni. Ezt azért kellene. De nem a 6 évet kéne kijárni. Tehát azért ezt se kéne. Tehát valami olyat, amit megpróbálsz. Tehát egyszerűen bele helyezkedhetsz, vigyázat, az alvó tehetség méreg. Ezt azért ne felejtsük el. És még mindig azon vagyunk, hogy ne egy sínre menjünk rá, mert az alvó tehetség méreg. Tehát próbálja ki, hogy hova volna még esetleg affinitása, lehetősége, stb. Persze itt van az, amikor a mennyit bírok, ugye az is túlélő túrák, föl tudok-e menni, meg tudom, át tudok-e mulatni egy egész éjszakát, vagy nem tudom én. Jó, ezek is persze nyilván hozzá tartoznak, a határok feszegetése is. Nagyon fontos hívószava ennek a korszaknak és a tapasztalata, egyetlen vagy. Egyetlen vagy, de erre tényleg rá kéne döbbenni. Hogy nincs még egy olyan valaki, mint te, és ebben a csodálatos valamiben valóban különleges is vagy. És egy nagyon-nagyon szép kis gondolatkör, nem kell ehhez, nem tudom milyen, tehát nem azért vagy egyetlen, mert te vagy most se a Loro Brigida, se a nem tudom én kicsoda, aki már nagy fehér doktor, hanem egyszerűen a személyisége mindenkinek annyira egyedi, és annyira különleges, és hát ugye ilyenkor csodálkozunk arra rá, hogy nincs még egy olyan új lenyomat, mint az enyém. Én erre ma is rá tudok csodálkozni, tehát ez valami hihetetlen, de ezzel szembesülni, hogy ennyire egyedi vagy. Ilyen arc nincs még egy, mint a tiéd. Ilyen, egyszerűen egy ilyen összeállítás még egy nem létezik a Földön ezen a sok milliárd között. Tehát gyönyörűséges tulajdonképpen a teremtés ebben is. Egyetlen vagy. Senki nem tudja utánozni az arcvonásaidat. Senki nem ízleli úgy az ételt, a zenét, a táncot vagy a művészetet, mint te. Az egész világegyetemben senki sem látja úgy a dolgokat, ahogyan te. Soha nem volt senki, aki pontosan úgy szeretett volna, mint te. Ami téged megnevettet, elszomorít vagy elgondolkoztat, másokból egészen különböző hatást vált ki. Egyetlen vagy. Az egész örökké valóságban senki nem fog úgy sétálni, beszélni vagy gondolkodni, vagy pontosan ugyanúgy cselekedni, mint te. Egyetlen vagy. Egyébként ezért szeretünk beszélgetni, a felnőttek is. De ez a korosztály is abszolút, mert ebben megmutatkozik, hogy hát senki nem gondolkodik erről úgy, mint te. Hát halljam már, hogy gondolkozol te erről. Nem kell egyetérteni, csak... Igen. Az egész örökké valóságban, ezt mondtam, rendkívüli vagy, és az egész rendkívüliséged roppant nagy érték. És pont a nagy értéked miatt egyáltalán nincs szükséged arra, hogy másokat utánozzál. Te lehetsz a világon a legjobb, te. Egyetlen vagy. Különbözöl minden embertől, aki valaha élt a világegyetem történelmében. Az egész teremtett világon te vagy az egyetlen, akinek éppen olyan képességei vannak, mint neked. Minden ember jobb nálad legalább egy valamiben. Ugyanígy te is jobb vagy legalább egy valamiben mindenki másnál. Senki nem tudja elérni az adottságaid, érzéseid együttesének értékét. Mint ahogyan egy szobányi hangszer közül mindegyik kiemelkedik külön-külön, de egyik sem tudja azt a szimfonikus hangzatot elérni, ahogyan együtt szólnak. Ez a te szimfóniád, egyetlen vagy. Tehát ezt egyébként nagyon fontos magunkban is megerősíteni, és így tekinteni rájuk, és ez lesz az alapja annak, hogy ő is majd tudhasson valakire így nézni, hogy nekem egyetlen vagy. És tudja magát úgy érezni, hogy a jó Istennek én egyetlen vagyok. Tenyeredbe írtam a nevemet. Itt lesz majd a személyes Isten kapcsolat. Ugyanígy találja meg azt az egyetlen embert, akinek te leszel a leges legjobb. Mert úgy érzem, hogy te veled teljes az életem. Többiek is mind nagyon aranyosak, de mindegyikhez nem mennék feleségül. Tehát érted? Nagyon fontos, hogy ez az egyetlen vagynak az íze megszülessen, nagyon nagy rányitottság, nagyon-nagyon szereti ilyen korában az ember ezt felfedezni, ezt az egyetlenségét. Ugyanígy a te felfedezése is elindult, tehát ez volt az én felfedezés, és ez a te felfedezés is ugyanaz, ami az énben motoszkált, a másik embert is tisztábban látom. Tehát ez az igazán jó barátságoknak a létrejöttének az ideje. Eddig nem tudtunk jó barátságokat szülni, kivételek persze vannak, de igazából a másikban is csak az ideálomat kerestem, stb., és hogyha nem azt hozta, amit vártam tőle, hát akkor öri-hari. És kész. Tehát fiúknál nem, a fiúk könnyebben, jobban tudnak, a lányoknál ez a kapcsolódás még élesebben van. De ebben az életkorban már lehet. Miért? Azért, mert tisztában látja a másikat, látja azt, hogy hát nem vagy tökéletes, de szeretlek. Hát mégiscsak az én haverom vagy te. Ja. És ugyanígy. És látja azt, hogy hát jó, nem baj, de mégis. Ezt korábban nem tudta. Ez a nagyon szélsőséges látás, valaki nagy, vagy szent, vagy hülye, és kész. De most mindenestől együtt, egyszerűen kezdem látni. Na most kezdi a másik, hát kezdi a tanárait is felfedezni. Hát nem valami felszabadító néha ezt teljes mértékben látni, tisztán kezd látni. Gyerekek, ez tiszta szem. Itt szokták azt mondani a szülőknek is, hogy hát legkésőbb ebben az időszakban tudjuk meg, hogy kik vagyunk igazán. Mert a stílus nem mindig annyira jó, amivel hangot ad ennek a felfedezésének, hogy nem vagy épp tökéletes, de őszinte és nagyon éles szemű, mert magában is keresgéli ezeket a vonásokat. Hihetetlenül erősen tudja, és amit te tőled átvedd, de nálad nem működik, hát azt sajnos most vissza fogja eljelezni. Most ezzel lehet találkozni. Érdemes ezt meghallgatni, tehát érdemes először lenyelni azt, hogy hogy beszélhetsz így anyáddal, és belegondolni azt, hogy tényleg mit is mondott. Nem tudom, ezt már úgy nyújtottam egy pár ilyen kis dolgot. Múltkor felolvastam, nem? Hogy ilyen, hogy én is ráhajtok az angolra, ha apa 15 év után végre leteszi azt a vizsgát. Ezek ilyen életpéldák, tehát semmi költemény. Anya, te is csak mondod, hogy holnaptól beiktatod a futást, aztán csodálkozol, hogy nem férsz a nadrágodba. Persze, azt nem tudtátok elérni, hogy az öcsém ne üljön a gép előtt, és a húgom ne nézzen meg minden sorozatot, csak velem lármáztok. Miért nem mondod meg végre a nagyinak, hogy ne szóljon bele abba, hogy hová megyünk nyaralni, vagy hogy kiudvarol a nővéremnek? A te cigit szerinted nem ugyanabból a dohányból van, mint amit nekem tiltasz? Ugye? Tehát is, ez itt egy nagyon fontos folyamat megint, hogy tényleg tisztán lát, ennek hangot is ad, de a barátság, az elfogadás, az ezzel együtt való elfogadás most érik meg, mint emberi vonás. A legfontosabb a hitelesség, mint szülő. Tehát nem a tökéletesség. Tehát most ne az, hogy jaj, nem is így van, hát rosszul látod, hát nekem már lehet, hát az nem ugyanaz, hát nem, nem. Nem, a hitelesség. Tehát lehet vállalni, hogy az angyalát ezzel tényleg 50 éve küzdök, tényleg pont, de holnap is megpróbálok küzdeni. Ez nagyon fontos. Vagy az, hogyha tényleg, igen, elöntött engem is a lé, és ezt így nem, tényleg nem jó, és én se szeretném így. Tehát ezzel való szembenézés, és láthassa a törekvésünket, a küzdelmeinket. És ez egy rendkívül fontos, hogy ne takargassuk azt az esetleg érzékenyen érintett hibánkat se. A te felfedezéséhez tartozik, hogy ő válogat. Igenis, mindenben. Már a másik embert. Tehát a barátját, a példaképét, akitől akarna majd tanulni. Tehát nem biztos, hogy megkérdezi, hogy anyukám, most kit kérdezek meg ettől a problémámról. És ő fog választani, ugye ez az, amikor itt elindulnak az első ilyen párválasztásos kísérletek, tényleg személyhez akar már kapcsolódni. Ez nagyon jó hír, és ez nagyon fontos is. És akkor ne ijedjünk meg, talán múltkor emlegettem, ne ijedjünk meg, hogyha először nem abba választ bele, ami pont jó lenne. Én is elmondanám, először kibe választottam bele, hát nem lennék rá büszke, jó. Érted? De nem, persze, hogy kísérletezünk, mert kívülről úgy láttam, és tényleg én úgy láttam, hogy az minden olyan értéket hordozott, amit én gondoltam. És jó rózsaszín, tehát nem jól láttam, tényleg. De volt, le tudtam állni róla. Biztosak lehetünk, ez a második serdülési szakad. Tizenvalahány évet eltöltött, 15-öt körülbelül eltöltöttünk együtt. Rengeteg olyan értéket már átadtál, akinek azt tudjuk mondani például, hogy akinek volt valóságos, mélységes, személyes kötődése, kialakulhatott a családban és a körülötte lévőkkel kisebb korától kezdve, és volt alkalma személyes érzelmeket adni és kapni, nem kell félteni, hogy belemegy a személytelen szexbe, meg a személytelen kapcsolódásokba. Mert megvan a belső igénye, személyhez akar kapcsolódni. Személyhez. Most majd egyszer máskor beszélünk a testről, majd akkor is szólok, de mert itt nagyon fontos, hogy ugyebár a szexualitás máshol van az agyban, mint a kapcsolódás és a kötődés, és tud a kettő külön működni. És hogyha sokszor külön működik, személytelen, akkor valóban ez lehet egy szokás. Na jó, de ez most nektek nem veszély, mert a személyes kötődés, hogyha megvolt ennek az igénye 10 éven keresztül, nem kell félni, mert benne van az igénye. Na most ő válogat, ez egy, hát gyerekek, megint ez a szabad, az önálló döntésnek a húha, mi meg rágjuk a körmünket otthon. Hogy hú, ez tényleg az a fiú, ez most tényleg az a lány, most nem lát a szemétől, hogy ez kicsoda. Meg fogja látni, csak nem menjünk direktbe abba, hogy nem látsz a szemettől. Hívjuk meg, stb. Jó. Most ez az életkor, amikor már nem divatból szerelmes valaki, mert korábban tényleg az, hogy hát csak én is járok valakivel, érted, és kicsit próbálgatunk, stb. Itt már személyt akar, tehát ez szépen a felfedezéshez hozzátartozik. Jön a mi felfedezés, tehát a kapcsolatoknak a felfedezése, egy másik iránya. Itt kicsit megemlítem, bár másik majd ott a testnél beszélünk, az erotikáról. Az erotika, mint egy új érzelem merül föl ebben az időszakban. Az erotika nem azt jelenti, úgy helyből és eredetileg, mint amit most szoktunk érteni rajta. Az erotika tulajdonképpen az a kezdő, a nemek egymáshoz közeledésének az első olyan fázisa, amikor egy nagy vonzás lép föl a másik nem részéről, tehát egy nagy vonzódást érzek, de még távol vagyunk, elég idegen, és gyakorlatilag már mint ismeretlen, jó, egy kicsit távoli, és gyakorlatilag abban áll, hogy a bennem lévő, egy másik, az ellentétes nemre vonatkozó összes ideálomat így ráaggatom. Ez az erotika az elsőben, azért olyan gyönyörű. Azért az első választásom elmondhatnám, szóval érted, már csak fekete fiú volt, de majd már csak azt nem mondtam rá, hogy szőke herceg. Tehát ennyire érted, szóval egyszerűen ráaggatod azt, amit belülről látsz és látni akarsz. Nagyon-nagyon, ez nem baj, tulajdonképpen a távolság teszi, gyakorlatilag átéled azt, hogy egy ideálissal milyen lenne a kapcsolódás. Ezt éled át. És amikor kicsit közelebb kerülünk, különösen fiúk szoktak akkor megrémülni, ez most nem ez a szakasz, hanem kicsit korábbi szakasz, szoktak megrémülni, lányok nagyobbat lépnek felé, jó, ennyire nem akartam, mert még jobb a távolság egy kicsit, mert még ez a ráakaszkodás, tehát ösztönösen így érezzük, a túl közelség gyorsan összehozza, és akkor rövid ideje van ennek az erotikának kifejlődni, nagyon szép érzés, hihetet ezek a plátói szerelmek, ezek a távoli, ábrándozó, szóval hihetetlen gyönyörű. Később is ugye megmarad, csak hozzájön a szexualitás, ami gyorsan azért lehúzza, vagy hát nem lehúzza, hanem áthúzza a testi vonatkozás, az hangosabb. Tehát az erotika egy kicsit halkabb, mélyebb, de a szexualitás az egy gyorsabb. Na jó, nem erről van szó most, jó. Hanem a mi felfedezéshez a kortárs közösségnek a szívó ereje is hozzátartozik. Tehát rendkívül fontos, mert ott tudja leginkább a saját énjét is felfedezni a kortárs közösségbe. Persze ezt már közhely szerint is ismerjük, hogy nagyon fontos nekik a kortárs közösség, csak adjunk hozzá időt, hogy legyenek kortárs közösségbe. Jaj, már megint ott lóksz a csajokkal. Hát kell ennek idő, hogy legyen tényleg ebbe a szeretett tankját leginkább a kortárs közösségbe tudja feltölteni. Nem nálad otthon a krumplis tészta mellett. Tényleg nem. Tehát nagyon fontos, hogy tudjanak együtt lenni, tudjanak beszélgetni a szerintet semmiről. Nem baj az. Mert akkor tükrözik egymást, beszélgetnek arról, ami nekik fontos, és amit átrágják, és én így látom, és te így látod, és egyediségüket, különbözőségüket, nem tudom én, az egyik ebben jobb sebtő. Rendkívül fontos. Ennek nagyon nagy a szívó ereje, a megfelelési inger is nagyon nagy, hogy oda fogadjanak be, nem is tud nem kapcsolódni, így is mondjuk. Tehát gyakorlatilag ez egy alapszükséglet, hogy oda valahogy beletartozzak. Ezért legyünk hálásak azokért a közösségekért, ahol részt vehet. Minél többet, minél több formában nagyon fontos lesz, mert az énje is csak ebbe tud ki művelődni. Igen ám, de belép a nyáj ösztön. Ez egy elég erős, szintén egy szívó erő, tehát jó, kell bulizni meg mindenféle, de észre kell venni, hogy a nyáj ösztönnek van egy nagyon nagy erős hatása, beleolvadni csak valahogy, és valahogy tényleg ott feloldódni, akkor a magányosságot sem érzem annyira, stb. Ennek a nyáj ösztönnek, most mutatom a denevért, nagyon szép kis mintáját mutatja, Frany Tamás agykutatónak a példáját hozom erre, hogy ez hogy működik, és nem baj, ez nem egy borzasztóság, csak kell tudni, hogy a tömeg, vagy egyáltalán ez a nagy tömeg, az mit tud csinálni. Azt mondja, van Dél-Amerikában egy vérszívó denevérfajta, amely a dzsungelben 30-40 fős kisebb populációban él. Éjszaka járnak vadászni, de jobbára csak egy-két denevérnek sikerül a vadászat. Kevesen találnak olyan emlős állatot, amelynek a véréből jól tudnak lakni. A nappalaikat azzal töltik, hogy vakarásszák egymás hasát, azzal a célzattal, hogy megállapítsák, hogy előző éjszaka melyikük lakott jól. Amelyik jól lakott, attól kérnek. Mert ezek az állatok képesek felöklendezni a vért, és egymást szájból szájba táplálni. Mikor jár legjobban egy denevér? Ha ő bármikor kér, mindig kap. Viszont ha tőle kérnek, ő senkinek nem ad. Nyilván így jut neki a legtöbb táplálék. Feltételezzük, hogy lenne ilyen ideális helyzet, és létezik olyan denevér, aki mindig jól jár. Akkor ez a denevér fog a legjobban szaporodni, pedig önző géneket hordoz magának, magában. akkor elvileg ennek a génállománynak kellene a leggyorsabban elterjednie a populációban. És mégsem ez történik. A denevérek agya olyan kapacitású, hogy egy 30-40 fős populációt képesek nyilvántartani, monitorozni, figyelemmel kísérni, hogy ki kinek adott, vagy kitől kapott vért. 30-40-et. Tudják, ki az, aki velük szemben önző volt, és annak ők sem adnak legközelebb. Így működnek tényleg. Így az önző géneket hordozó egyedek kiszorulnak és éhen halnak. Ha ezeket a denevéreket, és most jön a fontosság, ha ezeket a denevéreket arra kényszerítenénk, hogy nagyobb csoportokban éljenek, akkor ezen a nagy csoporton belül nem lennének képesek folyamatosan monitorozni, hogy ki önző és ki az, aki mindig ad és mindig vagy nem. Akkor az önzőknek kedvezne a szelekció. Ugyanez lejátszódik az emberi társadalomban is, az emberi közösségekben is. Az ember monitorozó képessége körülbelül 100 fő. Nagyon jó kapacitásúaknál 120, mondjuk ti már nagyon-nagyon jó kapacitás, 130 legyen jó. 100 000 évvel ezelőtt az ősember is 100-200 fős törzsi közösségekben halászott, vadászott, tudta, kivel hányadán áll, kire mit számíthat. Régebben egy ilyen, nekünk még volt ilyen mechanikus telefonkönyvünk, amiben beírtuk, hogy ki a kicsoda, az körülbelül egy 100-as olyan, akiről kapásból tudtad, hogy ez ki. Ha most megnézed a Facebookon a 600 ismerőst, vagy a 960-at, vagy a 1600-at, az lehet, hogy ismerős, de ha arra én egyre, kettőre, ötre csak így találomra ráböknék, hát nem tudjuk, hogy pont hol is ismertem meg. Ki is ez? Ma közös ismerőseket megnézett, kicsit tudod, de nem nagyon. Nincs ott az arca, nincs ott a valamilyen, tehát ez nincs akkor a monitorozó képességünk. Tehát hiába mondjuk azt, hogy ismerem, nem tudod, hogy mit, ki ez? Nem tudod bemérni. Na most ennek ez egy nagyon nagy következménye, ugyanígy az emberi közösségekben. Az agy ilyen mennyiségű információ feldolgozására fejlődött ki. Azóta mérete, komplexitása minimális mértékben fejlődött. Ennyi személyt még számon tudunk tartani, tudjuk, hogy kitől mit várhatunk. Ki a barátom, kivel kell jobban vigyázni, honnan ismerem, mi közünk van egymáshoz. Mi történik az emberrel, ha bekerül egy jóval nagyobb közösségbe? Úgy tűnik, a kulturális evolúció ugyanilyen törvényszerűségek szerint működik. Aki kisebb közösségben, mint például egy család, vagy egy osztály, vagy egy kisebb hely, munkahely is akár, együttműködő, az a nagyobb közösségben, mint például egy nagyváros vagy egyéb tömeges hely, nagyon könnyen válik önzővé és gátlástalanná. Ez nagyon gyakran megtörténik, azt nagyon lehet látni, hogy nem tudom én, otthon nyakkendős úriember elmegy egy idegen országba, valamilyen nyaralóhelyre, hát ottan kivetközik magából, érted? De nem kell vállalni az arcát. Éppen múltkor találkoztam egy ilyen kis ilyederre, és mondja, megy a gigapartira éppen, az említett gigapartira. Mondom, hát milyen pláne van abban a gigaparti? Ó, Rita néni, 500-600-an vagyunk! Hát mondom, és akkor mi van? Hát nem, senkinek nem kell vállalni az arcát. Ez van. Gyakorlatilag egy tömeg, azzal, most nem az a lényeg, érted? Te vállalod az arcodat, lehetséges, mert ahhoz vagy szokva. De ha bemész egy ilyen tömegbe, akkor ott sokan élnek ezzel vissza, hogy nem kell vállalni az arcát. És rendkívül gátlástalan lehet, és rendkívül minden lehet. Tehát ott azért, ott fel kell vérteződni arra, hogy ezzel találkozhatsz. A tömegjelenség ilyen. Tehát ez a nyájosztön, mert ő is abba érzi jól magát, de itt vannak ennyien, nem lehet monitorozni. Volt például egy olyan, egy gyerekünknek is volt egy ilyen, mit tudom én, udvarót neki, vagy nem tudom, mit csinált, volt valami, és akkor mondtam neki, mondom, te hívd meg ide. Meghívta, és nem jött el az űrge. Nem jött el. És akkor az érezhető volt, hogy neki is az, hogy hát ez gyenge. Ezt nem gondolta volna. Nem vállalta az arcát. Úgyhogy azért azt inkább ajánlanám, amikor azt mondjuk, ugye, hogy jaj, ide ne hozd. Hívd meg. És ebben kiderül, hogy vállal, hogy érted, van-e arca, hogy tud-e elé lépni azokkal, akikkel én kapcsolatban vagyok, és egy nagyon fontos a személyes kapcsolódás, az átlátható közösség. Ez egy óriási nagy védelem ezzel a fajta beolvadás ellen, és nagyon nagy, tehát ez egészen biztos, hogy nagyon, nagyon fontos ebben a folyamatban is. A körülmények ismerete, átlátható körülmények legyenek, gyakorlatilag ez egy érdemes, és ugyanazt mondjuk például az elfogadottság, akit otthon elfogadnak, bizalommal kezelnek, és valóban tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen bizalmi kapcsolatra építenek, kevésbé keveredik be személytelenebb, nagyobb társaság, olyan rossz társaságba. Tehát az elfogadottság otthon, a bizalom otthon segít ez ellen a félelem ellen, tehát amikor félünk, hogy jaj, mert rossz társaságba keveredik.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadássorozata a Kentenich pedagógia alapján.